Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, és továbbra is az elmúlt esztendő legérdekesebb anyagaiból válogatunk. Az irodalom oktatásban kevesebb tényre, adatra és több művészetre lenne szükség. Így véli Nényei Pál, a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium magyar tanára, aki több könyvet is jegyez az irodalom tanítás új útjairól, lehetőségeiről. Mint mondja, a jó irodalom tankönyv voltaképpen az, amit a tanár saját magának állít össze. Az irodalom tanításhoz elegendő akár egy jól összeválogatott irodalmi szöveggyűjtemény. Nényei Pál nem ért egyet azzal, hogy egy jó irodalmi művet csak azért ne tanítsunk, mert az nehéz. Tapasztalatai szerint minden mű közelebb vihető egy diákhoz, függetlenül a képességeitől és a hátterétől, ha van erre kellő idő, illetve tanári motiváció és találékonyság. Az író irodalomtanár egyetért a tananyag csökkentéssel, annak árán is, hogy így kevesebb értékes művel tudnak az órákon foglalkozni, de szerinte a tananyagot csak úgy érdemes csökkenteni, ha más jó irodalmi és emberi értékkel bíró műalkotással részletesebben, behatóbban lehet foglalkozni, és ezáltal közelebb hozni ezeket a diákokhoz. Ha jól tudom, akkor ön is részt vett egy kísérleti tankönyv munkálataiban. Meg lehet azt határozni, vagy úgy körül lehet azt határolni, hogy milyen is egy jó irodalom tankönyv, vagy milyen lehet egy jó irodalom tankönyv?
Ideális esetben a jó irodalom tankönyv van, amit a tanár saját magának állít össze. A tankönyv műfajjal nekem az a problémám, és hát miközben dolgoztam ebben azt, és akkor fogalmazódott meg, hogy személytelen. És az irodalom pedig pont a személyességen keresztül is tud megérinteni bárkit is. Tehát, hogyha elvont objektív tananyaggá válik, onnantól kezdve elveszi az elevenségét, és a diákot se fogja érdekelni. A másik pedig az, hogy szerintem a tankönyv műfajét azért van nagyon nagy válságban, mert kifutott a tankönyvnek alól a talaj, és az, hogy valóban csökkent a választható tankönyveknek a száma, de hát mondjuk az internet korszakban élünk, tehát az a tudás mennyiség, amit az interneten, akár irodalmi ügyeiben el lehet érni, hát az összességében jobb a helyzet, mint 30 évvel ezelőtt.
Említette a személyességet az irodalom vonatkozásában, ez azt is jelenti, hogy a tanár személyisége is különösen fontos, talán fontosabb a magyar irodalom tanításakor a tanár vagy a pedagógus személyisége, mondjuk a fizika vagy a matematika esetében?
Minden tárgyat tanító tanár akkor tud igazi sikereket elérni, hogyha ő van jelen az órákon, tehát hogyha önazonos, mondjuk így ezt a divatos szót. Ez nem csak a irodalom tanárokra igaz, viszont szerintem az irodalomnál sokkal élesebben kiderül, hogy valóban szükség van a tanár személyiségére is.
Visszatérve még erre a kérdésre, hogy milyen is egy jó irodalom tankönyv, amit elmondott, annak kapcsán az jutott eszembe, hogy elképzelhető, hogy az irodalom oktatásban talán nem is a tankönyv szerepe lehet vagy lenne hangsúlyos, hanem mondjuk egy jól szerkesztett, jól összeválogatott irodalmi szöveggyűjteményé?
Igen. Ezt én is így gondolom. De amikor én diák voltam, akkor nem olvastam tankönyvet. Most látom, hogy a diákjaim nem olvastak tankönyvet. Tehát azt mondom, hogy az irodalom tankönyv az a könyv, amit tényleg csak kényszer hatására vesz kezébe bárki. Épp ezért mondom, hogy válságban van, és nem is biztos, hogy meg kell mentenünk ezt a műfajt.
A kötelező irodalomról, illetve a kötelező olvasmányok köréről is egy komolyabb vita zajlott a sajtóban is, szakemberek, irodalomtanárok, irodalomtörténészek körében, hogy kik, mely szerzők és milyen művek szerepeljenek a kötelező olvasmányok listáján. Ön hogyan gondolkozik erről, hogyan látja ezt, hogyan lehetne meghúzni ezt a kört? Ugye hagyományosan azért az irodalomtanítás és az irodalomoktatás egy kronológikus sorrendet vesz alapul az iskolákban. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy talán a legnehezebben megközelíthető, vagy a legnehezebben olvasható művek a diákok számára, azok éppen azok, amelyekkel elsőként találkoznak az irodalom órákon.
Én azt mondom erre, hogy ez a nehezen olvasható, ez egy elég kétségen kategória, vagy nehezen megközelíthető, mert itt megint azt mondom, hogy egyetlen dolog számít, hogy a tanár, aki az illető anyagot tanítja, az mennyire érdekelt a témában. Tehát mondjuk nekem a kronológia sem nehezen, mert én otthon érzem magam a kronológiai rendben, és én tudok ebben mozogni. És én nagyon otthon érzem magam az antik irodalmakban, ezért úgy érzem, hogy tudok róla olyan órákat tartani, amik megszólítják a gyerekeket. Megint nem a művekkel van feltétlenül baj. Tehát a tanárok felelőssége azt nem hangsúlyozik eléggé gyakran. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez az egyes mű, ez túl nehéz, meg nem tudom, azt úgy sértik meg a gyerekek, akkor ez egy megúszós mondat, mert lehet, hogy az a mögött, hogy én tanárként nem tettem meg azt, vagy nem tudok hozzá viszonyulni, és ezért nem tudom a gyerekeket érdekelteni ebben a témában.
Európai Uniós támogatással alakította ki egyedülálló, a Nemzeti Alaptanterven alapuló módszerét, a rendszerpedagógiát, a Gyermekszempont Alapítvány. A rendszerpedagógia, a rendszergondolkodás nem új keletű fogalom a szervezeti nagyvállalati környezetben. Az innováció éppen azt jelenti, hogy a már létező koncepciót egy újfajta környezetbe, mégpedig az iskolai kontextusba helyezték. A tananyag a NAT-nak megfelelő, de a tanúrai munkaszervezése, az összehangolt tanári munka, a tananyag átadása újfajta módszerekkel történik. A Gyermekszempont általános iskola igazgatójával, Dehertné Gelencsér Annával beszélgettem.
A rendszer szemléletű oktatásnak tulajdonképpen a lényege az, hogy megpróbáljuk a gyerekek számára világossá tenni az egyes tananyagtartalmak közötti kapcsolatot. Annak érdekében igyekszünk ezt megtenni, hogy egy ilyen holisztikusabb szemléletük legyen a tőlünk kikerülő gyerekeknek, akik egyébként a mi iskolánkban is klasszikusan tantárgyakat tanulnak, tehát hagyományos órarendi keretben, mint egy hagyományos iskolában hétről hétre ugye elsajátítják a tananyagot, de mégis a rendszer gondolkodás lényegeként ezeket a tantárgyakat egymáshoz tudjuk jobban kapcsolni azokban a projektidőszakokban vagy témaheteken, amelyeket a tanév elején kidolgozunk, átgondolunk, kitalálunk, és aztán utána az egyes időszakokban megvalósítunk. Tehát tulajdonképpen a rendszer szemléletű oktatást projektmódszerrel valósítjuk meg, amit egy elég sok iskola csinál. Ott tudnám a különbséget megragadni, hogy nagyon sok esetben az látszik egy ilyen mondjuk hagyományos iskolában vett projekt héten, hogy ezek ilyen úgynevezett tantárgyak fölötti projektek. Tehát olyan projektek, amelyek ugyanúgy hosszabb időn keresztül tartanak, de nem kapcsolódnak szervesen az aktuális tananyaghoz, hanem a fölött állnak. Mondjuk amikor csinál egy iskola mondjuk egy egészséghetet, vagy láttam nemrég egy iskába jártam, és ott az elhízás elleni világnap kapcsán mondjuk egy hétig foglalkoztak ezzel a témával. Ez a téma ugye közvetlenül nincs benne mondjuk az egyes tantárgyak kerettantervében, mint tananyagtartalom. Azt mondja az iskola, hogy nekem ez fontos, szerintem fontos téma, és csináljunk erre egy projektet. Ez is nagyon jó. De amit mi csinálunk, azok a tényleges tananyaghoz kapcsolódó projektek, tehát úgy hívjuk, hogy a tantárgyi integrációt szem előtt tartó projektek, és ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a tanév elején az egyes tantárgyakat az egyes évfolyamokon összehangoljuk. Tehát végignézzük azt, hogy az egyes évfolyamon tanító tanárok a tanévben mit fognak megtanítani, mire szeretnék ugye hangsúlyt fektetni, itt követjük a kötelező kerettantervek általi előírásokat, és akkor ezeket a témákat összehangoljuk. És meg fogjuk látni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol kapcsolódni tudnak egymáshoz az egyes tantárgyak, és azokra építünk egy projektet.
Ez egyúttal egy szorosabb szaktanári együttműködést, vagy úgymond összmunkát jelent?
Így van. Ez a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy azokban az iskolákban lehet ezt a szemléletet mondjuk ugyanúgy az iskának magáévá tenni, ahol megvan a tanárok közötti együttműködés, ahol megvan a szakmai nyitottság egymásnak a munkájára. Azért is mondhatjuk azt, hogy az ilyen tanuló szervezeteknek tulajdonképpen az egyik ilyen jellegzetes sajátosság ez a rendszergondolkodás, amit mi egy ilyen oktatási környezetbe helyezünk azáltal, hogy ezt egy iskolában valósítjuk meg. És mivel a Gyermekszempont egy kis iskola, nem csak azért, mert két éve működünk, és felmenő rendszerben alakulunk, tehát még nincs föltöltve az intézmény, és majd amikor föltöltődünk, akkor is kisiskolaként szeretnénk egyébként megmaradni, ami azt jelenti, hogy nálunk soha nem lesz mondjuk ilyen 60-70 fős a tantestület, ennél jóval kevesebben leszünk, és így van, tehát olyan szemléletű pedagógusaink vannak, akik kíváncsiak egymásra, akik érdeklődnek egymás munkája iránt, akik szívesen kérnek egymástól tanácsot, és ez a tudásátadás, tudásmegosztás ilyen alapvető sajátosság.
Ha megnézzük az oktatási profil fő alappilléreit, akkor ezzel kapcsolatban mi mondható el, és egyáltalán különbséget tehetünk-e az alsó tagozat, illetve a felső tagozat között e tekintetben?
az oktatási profil kapcsán az a lényeg, hogy ez a pedagógiai koncepció, amire az iskolai munka, illetve a pedagógiai munka épül, az egységes. Tehát mind az alsó, mind a felső tagozatban ezeket a rendszer szemletet támogató módszerek alkalmazása működik az egyes tanári vagy pedagógiai munkában. A különbség, mondjuk az alsó és a felső tagozatot szét szeretném választani, az az, hogy az alsó tagozatban nagyon nagy hangsúlyt kap a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, hiszen ez egy jó alap a gyereknek, hogyha szeret tanulni, és hogyha megmarad a tanulásnak a szeretete a felső tagozatra is nála. Ezért itt a gyerekekkel nagyon-nagyon sok játék van a tanórákon, és nagyon nagy hangsúly van a manuális készségeknek a fejlesztésén. Ezért is hangsúlyoznám mondjuk az egyik legfontosabb területet, azt ilyen komplex művészeti nevelésnek hívjuk. Nem azért, mert művészpalántákat szeretnénk kinevelni a 8. év végére, hanem azért, mert a művészeti tantárgyak erőteljesebb hangsúlyozása fogja a kreativitást sokkal jobban fejleszteni, illetve hát ez az a tevékenykedtető foglalkozás, ami ugye kézzel történik, és a manuális készségeknek a fejlesztésén ezáltal jóval nagyobb hangsúly van. A felső tagozatban ezekre az alapokra tudunk építeni, tehát a kicsik is megtanulnak már párban dolgozni, csoportban dolgozni, elkezdenek kooperatív módon csoportba szerveződni, elsajátítják a kooperatív technikákat, ezeket tudjuk tovább vinni tulajdonképpen a felső tagozatba. Amikor már picit a digitális kompetenciafejlesztés is beépül az oktatásba, megismerkednek jó néhány olyan internet alapú alkalmazással, ami ilyen tanulástámogató alkalmazás. Ezek segítségével megtanulják az ismereteiket rendszerezni, önállóan feldolgozni, és hát nyilván az alsó tagozatban szerzett ismereteket mélyítjük aztán el a felsőben.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!